Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Itt a óránk témája Máté evangéliumának 9. fejezete, és az utolsó mondatokkal fogunk foglalkozni, sőt azután a 10. fejezetre is rátérünk, hiszen múlt hittanóra alkalmával már nem fért bele a műsor időnkbe, még beszéltem volna a Máté evangéliumának, tehát 9. fejezetének utolsó verséről, de most először elolvasom ezt a néhány sort. Jézus bejárt minden várost és falut, tanította a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok. Elcsigázott és kimerült. Az aratni való sok, de a munkás kevés, mondta akkor tanítványainak. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Ahogy említettem, az utolsó két mondattal szeretnék még foglalkozni, most néhány perc erejéig. Az aratás eszközei és módja a mindenkori műveltség lehetőségeihez igazodtak, tehát csarló, kasza, marokszedés, kévekötés vagy gépesített aratás. Az ókorban a földközi tenger mellékén és a Jordán vidékén május közepén kezdődött az aratás, és körülbelül 3 hónapig tartott. Kézzel arattak, eszköze a kőből vagy fémből készült sarló volt. A sarlóst marokszedő férfiak vagy nők követték, akik fölvették és kévébe kötötték a levágott gabonát. Az aratás kezdetét és végét megünnepelték. A pünköst kezdetén aratási ünnep volt, és e jellegét sokáig megőrizte. Erre utal Izajás 9.2. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik, úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Ha győznek és zsákmányt osztanak, akkor Izrael fiai úgy örülnek, mint aratáskor. Átvitt értelemben az aratás a cselekedetek következményeire utal. Az ember azt aratja, amit vet. Ezt több helyen is erre találunk utalást a Szentírásban, akár Ó vagy Új Szövetségben. Máté 9.37-ben az aratás az Isten országának elérkeztét, növekedését jelképezi, ahol munkásokra, vagyis apostolokra van szükség. A profétáknál és az Új Szövetségben az aratás a végső időket, végítéletet is jelképezi. Kedves testvérek, most rövid szünetet tartunk, Mozart műveiből válogatunk, és azután rátérünk a Máté evangéliumának 10. fejezetére. Máté evangéliumának 10. fejezet a 12 apostol kiválasztásával kezdődik. Összehívta 12 tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter. aztán testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé, a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett. A 12 apostol, vagy először is ugye figyeljük meg ezt a számot, hogy mit is jelent ez a Szentírásban, a 12-es. A 3 és a 4 szorzataként a tökéletesség száma. Kínában és Babilonban a nagy kozmikus szám a 60-as számrendszer alapszáma. Egyiptomban a napot 12 órára, az évet 12 hónapra osztották. A gnosztikusok emanációs tana 12 eont ismert. A Szentírásban a tökéletesség és a szentír és a szentség száma. Izraelnek is ugye 12 törzse volt, ezért a kitett kenyerek s az érctengert tartó ökrök száma is 12 volt. Az új szövetségben a 12 az apostolok és a mennyei Jeruzsálem kapuinak száma. Ennek szorzatai Jahve 12 neve, a jelenések könyve 24 vénye s a 144 ezer kiválasztott. Josephus Flavius szerint a jeruzsálemi templomban a 12 kitett kenyér az esztendő szimbóluma volt. Ez a szám természetesen utal Izrael 12 törzsére. Ősatyáik Jákob Izrael 12 fiára. Ezek a következők voltak: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Zebulon, Iszachár, Dán, Gád, Áser, Naftali, József, Benjamin. Az ígéret földjének elfoglalása után a területet a 12 törzs szerint osztották szét, nevezték el. Ezek az elnevezések Izrael királyságának megszűnése és a babiloni fogság után részben kicserélődtek. A családfában a 12 törzshöz tartozott az izraeliták, mind a napig a családfában a 12 törzshöz tartozást az izraeliták mind a mai napon számon tartják. Tehát Jézus apostolokat választ, 12 apostolt. A profán görög nyelvben az apostol szó nem annyira egyes szemét, mint inkább küldött csoportot vagy hajóegységet jelölt. A 70-es fordításban az Isten küldöttét, a profétát mondja apostolosznak. Az új szövetségi könyvekben is elég tág a szó jelentése. Sok helyen Jézus 12 tanítványát jelöli, másott Krisztus és az egyház küldöttére vonatkozik. Pál magát is apostolnak mondja, és a 12-t is, de alkalmazza a szót az egyház küldötteire is. A Lukács 6.13-ban Krisztus maga nevezte apostoloknak a 12-t. Az apostol szó tehát elsősorban feladatot, funkciót jelent, de csakhamar a megbízás, a hivatás viselőjére is vonatkozott. Föltételezhetően ott lett belőle először szakkifejezés, ahol zsidók és görögök együtt éltek az egyházban, mint például Antiochiában, és ahol a missziós tevékenység is erős volt. Később azonban egyre inkább a 12-re és Pálra szűkítették a szó használatát. Az apostoli hivatás értékelésénél azt kell alapul venni, hogy a küldött olyan, mint a küldő, hiszen őt képviseli. Krisztus küldetését és tekintélyét az Atya alapozta meg, az apostolokét pedig Krisztus. Amikor ezt mondja, amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Azt a különleges küldetést kezdettől fogva vonatkoztatták Mátyásra és Pálra is. A Krisztus feltámadásáról való tanúskodás hozzátartozott az apostolkodáshoz, de nem a feltámadottal való találkozás tett apostollá, hanem Krisztus kifejezett felszólítása a küldetésre. Az apostolok úgy is viselkedtek, mint Krisztus küldöttei és tanúi, és meg is követelték, hogy ezen az alapon fogadják hittel tanúskodásukat. Ők vezették az egyház liturgikus cselekményeit, a kerességet, a kenyértörést, végzik a kézrátételt, vagyis az elöljárók fölszentelését. Ezt olvassuk az apostolok cselekedetei 8. fejezetében, amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy megkapják a Szent Lelket, mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, és erre megkapták a Szent Lelket. Nekik van joguk, hogy helyi egyházat alapítsanak, és azt kormányozzák. Ők vezetnek, figyelmeztetnek, ítélkeznek az egyházban. Papi, azaz közvetítő szolgálatuk van Krisztus és az egyház között, s úgy tekinthetők, mint Isten munkatársai. S hivataluknál fogva meg is követelik, hogy a hívők engedelmeskedjenek nekik. De mindig közösségben maradnak a hívőkkel. Az egyháznak nem urai, hanem szolgái. Az apostol példakép és az egység biztosítéka. Az egyház az ő hivatalukra épült, a missziós parancs arra kötelezte őket, hogy kimenjenek a világba. Először a zsidók között hirdették az evangéliumot, de jeruzsálemi zsinat megmutatta, hogy már az 50-es évek elején teljesen kitárták a kapukat a pogányok előtt. Kedves testvérek, az egyház szemszögéből három szempontból nézhetjük az apostolok szerepét. Egyrészt hozzátartoznak az egyház lényegéhez. Igazi hivatalt kaptak, és ők is kinyilatkoztatás közvetítői. Az egyház kezdettől fogva apostoli egyházként értelmezte magát. Szent Pál efézusiakhoz írt levelében 2.20-ban olvassuk, apostolokra és profétákra alapozott épület vattok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Bár a hitvallásban kifejezetten csak a 4. századtól van ez a kifejezés. Az igazi egyház kérdésében az apostoliság mindig döntő kritérium volt az eretnekek ellen. Az egyházi hivatalok jogosultsága is azon fordult, hogy az apostolok valódi hivatalt kaptak-e Krisztustól. Végül a kinyilatkoztatás értelmezése is az apostoli közvetítésen áll vagy bukik. Krisztus tanításának és művének csak ők lehetnek a továbbadói. Természetesen mindezen kijelentések mögött az a tény áll, hogy Krisztus valóban az apostolokra és rajtuk keresztül alapította egyházát. Jézusnak az Isten országáról szóló tanításában az eszkatológikus célzatot nem úgy kell értelmezni, hogy ő a világ közeli végét várta, s arra készítette elő az embereket. Az ilyen nézet szerint az egyházat az apostolok alapították volna, miután látták, hogy Krisztus jövendőlése nem teljesedik. Továbbá az újszövetségi iratokban az egyház nem a helyi egyházok szövetsége, mint azt a liberális teológia gondolta, hanem egység, ahol a részegyházak az egész egyházat képviselik és tükrözik. Az egyház kezdettől fogva látható történelmi intézmény akart lenni Krisztus teste, nem pedig valamilyen láthatatlan hit és lelkület közössége. Az apostolok ennek a látható egyháznak az alapját alkotják, különösképpen Péter, az apostol kollégium feje. Az apostolok küldetésében a döntő mozzanat a Krisztustól való kiválasztás és a tőle való küldetés. A küldetésnek Krisztus Isten emberi valósága, tartalmat és hatékonyságot. Krisztus, mint ember, egyházának éltető forrás és kormányzója, és ezt a két szerepét átadta apostolainak, hogy helyette igazi pásztorok legyenek, és a szentségeken keresztül a természet fölötti életet közvetítsék. Krisztus a hatalmát jog és forma szerint is átadta nekik, mind a vezetése, mind a keresztelésre, mind az eukarisztia ünneplésére és a bűnök megbocsátására. Az apostoli hatalom nem a karizmatikusok szerepéből nőtt ki, mert az apostolság egyszerre hivatás és karizma. Az sem igaz, hogy az apostolok előbb voltak, mint az egyház. Ők kezdettől fogva a leendő egyházat képviselték, és ez az egyház az ő tanításuk és kegyelem közlő szolgálatuk által lett valósággá pünkösd napján. De az apostolok mégis a föltámadt Krisztus szemtanúi, és az egyház alapjai voltak, és ez a szerepük egyedülálló. Ebből a szempontból nem lehetnek utódaik, az apostolok ideje más, mint az egyház ideje. De hivatásuk nem merült ki ebben a két kiváltságban. Személyes kiváltságuk volt a tévedhetetlenség kinyilatkoztatás közlésében, és abban a teljhatalomban, hogy bárhol alapíthattak egyházakat. Emellett azonban rendelkeztek azzal a vezetői hatalommal, amelyet át kellett adni utódaiknak. A tanítás feladatával, a papi és kormányzói hatalommal, s valóban gondoskodtak is utódaikról, és az egyház ezeket is úgy tekintette, mint akiket a Szentlélek rendelt elöljárókul. Már Kelemen pápa levele utal erre a tagozódásra, Isten, Krisztus, apostol, püspök. Az apostolok a hatalmat Krisztustól kapták, nem az egyháztól, utódaiknak, a püspököknek a hatalma sem az egyházból ered. Az egyház jogból ered. A személy kijelölésében része van az egyháznak, de maga a hatalom Krisztustól jön a szentségen keresztül. Az egyház vallja, hogy a hit egész rendszerét az apostolok igehirdetéséből kapta, s hogy a nyilvános kinyilatkoztatás lezárult az apostolok halálával. Az egyház csak őrzi, magyarázza, hirdeti és védelmezi ezt az apostoli örökséget. Kedves testvéreknek, megemlítem, hogy aki szeretne hozzászólni, kiegészíteni az elhangzottakat, esetleg kérdezni, megteheti a 00-421-357-72-72-72-es telefonszámon. A témánk az apostolok kiválasztása, és most elsősorban Péter apostol szerepével foglalkozunk. Péter apostol, azaz Simon Péter, Betsaidában született, és Rómában halt meg. Ő az apostol kollégium feje, az első pápa. Édesapja Jónás, testvére Szent András apostol, aki vele együtt halász volt. Meghívása idején Kafarnaumban lakott a családjával. Az új szövetség a 12 apostol közül Péterről, jelleméről, megbizadásáról és tevékenységéről egészen különleges képet ad. Hozzá hasonlóan csak Szent Pált jellemzi. Eredeti neve Simon vagy Simeon. A Péter nevet, mely pápai feladatát jelzi, Jézustól kapta. Jézus mennybe menetele után Péter a 12 apostol vezetőjeként intézkedett Júdás helyének betöltéséről. Pünköstkor Péter kezdte meg az evangélium hirdetését. Cornélius háza népében Péter vette föl az első pogán családot az egyházba, arra hivatkozva, hogy ezt kinyilatkoztatás alapján tette. Vezető szerepét Szent Pál is elismerte, akitől tudjuk, hogy Péter az antiochiai egyházat is meglátogatta. Valószínűleg rövid ideig Korintusban is tevékenykedett, és a Szent Péter első levele alapján Kis-Ázsiában is hirdette az evangéliumot. Péter római napjairól és haláláról tanúskodik római Szent Kelemen pápa levele a 90-es évekből. Antiochiai Szent Ignác, tovább Gaius Presbiter, Szent Iréneus és Tertullianus az egyház kezdettől fogva vértanúként tiszteli, sírja fölé Nagy Konstantin császár bazilikát emelt. A két ismert hely, Máté 16 és János 21 szerint Péter az egyház szikla alapja, Jézustól kapott hivatását, emberek halásza, az oldás és kötés, illetve a kulcsok hatalma jelképek szemléltetik. Ő Krisztus nyájának a pásztora, a Krisztus iránti szerette tanúsítója és egyben testvéreinek megerősítője. Ezt mondja Lukács 22-ben az Úr Jézus Péternek, de imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben, amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. keleten kétségbe vonják Péter utódjának jogi primátusát, a protestáns egyházak pedig minden kiváltságot Péter személyére és az általa elindított igehirdetésre korlátoznak. A katolikus teológia ellenben arra hivatkozik, hogy ez a részlet Szent Máté evangéliumának hiteles része, nem utólagos betoldás, tehát az apostoli igehirdetés témája volt, és sugalmazás útján került az evangéliumba. Bizonyító ereje abban van, hogy amikor az evangélium könyvét írta, azaz legkésőbb Krisztus után 70 körül, az egyház hitéből és helyzetéből kiindulva szükségesnek tartotta ennek a jelenetnek a közlését. Hasonló alapon János evangélista is szükségét érezte az első század végén annak, hogy beillessze könyvébe Jézus ígéretét, mely szerint Péter lesz nyájának pásztora, és az ő megbízásából fogja legeltetni nyáját. Az első század egyháza tehát Péterben valóban az egyház vezetőjét és egysége biztosítékát látja, akkor is, amikor Péter már nem élt. Az új szövetségben ránk maradt kijelentések elegendő alapot adnak ahhoz, hogy az egyház megfogalmazza Péter legfőbb tanítói és kormányzói hatalmát, és azt, hogy ez a hatalom Krisztus akaratából átszáll Péter utódaira, a pápákra. Péter utóda a mindenkori római püspök, a pápa. Ami Krisztus nyája a földön vándorol, pásztorai szüksége van, sőt a későbbi korokban még inkább, mint az apostolok idejében. Erre utal Krisztus szava, a Hádesz kapuja a holtak birodalmának, a pokolnak kapuja nem vesz erőt egyházán. Péter utóda 67-ben Szent Línusz lett. Péter oltalmazója az egyháznak, a szentatyának és a papoknak, az emberek halászainak. Védőszentüknek tekintik ezen kívül a halkereskedők, hálószövők, kulcsai miatt a lakatosok, esztergályosok, kapusok, felügyelők, ezen kívül asztalosok, kárpitosok, papírgyárosok, papírkereskedők, pénzváltók, posztósok, szappanosok, üvegesek, lábbetegségek, veszettség, kígyomarás ellen az ő oltalmát kérik. Egy kedves testvérünket köszönhetjük a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Loránd atya, az Úr Jézusnak a küldetése, ugye, hogy elküldte az apostolokat, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Ezzel a témával foglalkozik 6. Pál pápának az evangélii nunciandi kezdetű körlevele is. Ebből szeretnék csak egy pár gondolatot idézni. Az evangéliumot hirdetni korunkban kétségkívül nem csak a keresztény világ számára fontos, de az egész emberiség javát is szolgálja. Ha különböző fokban is, de minden keresztényre vonatkozik a parancs: menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Evangélizálni mindenek előtt annyit jelent, mint egyszerű, közvetlen tanúságot tenni az atyáról, akit a fiú kinyilatkoztatott a Szentlélekben. Jelenti, hogy tanúságot teszünk róla, Isten az ő fiáért szeretetébe fogadta a világot, és minden embert meghívott az örök életre. György Attila nevű katolikus atya, katolikus papnak van egy prédikációja, hogy Jézus hív és küld. Ebben a következőt írja. Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy az Úr Jézus kizárólag apostolaira, papjaira bízta az evangélium hirdetését. Van egy szép költeménye József Attilának, amelyben így szól az Istenhez. Ha rikkancs volna a mesterséged, segítenék kiabálni neked. Vajon mit kíván tőlünk ez a kiabálás? Nem azt, hogy házról házra járjunk, vagy minden utcasarkon hirdessük a keresztény igazságokat. Azt azonban megtehetjük, hogy minden alkalmat megragadjunk, és szavunkkal, de főleg példás életünkkel tanúságot tegyünk Jézus szeretetéről. Jézus magához hívta a 12-t. Ehhez a 12-höz minden keresztény hozzátartozik, mert ez erre való meghívást a keresztségben kapjuk meg. Bárcsak minnyájan meghallanánk Jézus hívó szavát, és teljesítenénk küldetésünket. Megszépülne körülöttünk az élet, és olyan zarándok uttá változna, amelyen együtt menetelünk az örök élet felé. Ezt írta György Attila, katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Köszönöm szépen a kedves testvérünknek ezt a kiegészítést, és talán még annyit hozzátenni, mivel már vészesen fogy az időnk, hogy a következő hittanórán még foglalkozni fogunk Péter apostol személyével, az oldás kötésről, a kulcsok hatalmáról, és valószínű majd még Szent Péter sírjáról is néhány gondolatot majd megosztok a kedves testvérekkel. Megköszönöm a figyelmüket, köszönöm Budapesten a szolgálat technikusnak az együttműködést, itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.